Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jövő karácsonyra készül el a Bélapátfalvi apátság, amelynek felújítási munkálatai még 2022 nyarán kezdődtek. Kivitelező váltás miatt egy időre leálltak a Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt templom renoválásával. Rudolf Mihály építész a Szent István Televíziónak elmondta, az átvételkor szembesültek azzal, hogy kint és bent is sok munka hiányzik, aprólékos fugázások, kőrestaurálások például. A ciszterci apátság mellett felépült egy galériás múzeum, melyben a templom felújított szószékét és orgonáját helyezik el, a látogatóközpontban pedig egyebek mellett kőtár várja majd a turistákat. Egyhangulag fogadták el a Magyar Állandó Értekezlet külhoni magyar és anyországi pártjai a záró nyilatkozatot a testület tanácskozásán, mondta Semjén Zsolt. Teljes nemzeti egység volt, a magyar belpolitikában szokatlan módon, értékelt a miniszterelnök helyettes. Jelezte, bár meghívták, a DK és a Momentum nem ment el, a többi párt módosításait beépítették a dokumentumba. Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár kiemelte, a máért hozzászólói mindannyian kiálltak a nemzet egysége mellett. Leszögezték, 2025 a jövő nemzedékéve lesz, fontosnak tartják a fiatalok identitás tudatának az erősítését. Megszületett a jövő évi bérmegállapodás, jelentette be a foglalkoztatásért felelős államtitkár. Szomba Sándor ismertetése szerint 2025-ben 9%-kal 290.800, 2026-ban 13%-kal 328.600, 2027-re 14%-kal 374.600 forintra emelkedik a minimálbér, így írja el végül a rendszeres bruttó átlagkereset 50%-át. Tehát a kormányzat célja szerint a munkáltatók és a munkavállalók 3 éves egyességre jutottak. Megmarad a garantált bérminimum, mértéke 2025-ben 7%-kal növekedik 348.800 forintra, bár az Index információi szerint felvetődött, hogy középtávon ágazati szinten határozzák meg a bérminimumokat. A kabinet vizsgálja a munkaerőköltségek csökkentésének lehetőségét, és ezt írásban is vállalja. A 2030-as években új Európa születhet a tagállamok közötti viszonyok újraalakításával új egyezmény alapján, mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Budapest Eurázsia Fórum konferencián. Matolcsy György szerint Magyarországnak vezető szerepe lehet, alapítója lehet az új európai, lazább szerveződésnek, itt lehet a kelet és nyugat jó fúzióját kialakítani, esély nyílik új európai közös piac létrehozására. A következő időszak Eurázsia évszázada lesz, hazánknak pedig az ebben elfoglalt helyét magának kell kijelölnie, és nem egy európai stratégiából kell származtatnia, jelentette ki a miniszterelnök a fórumon. Orbán Viktor azt mondta, hazánk összes Brüsszellel fennálló vitája mind abból a tényből fakad, hogy az országnak van egy önálló stratégiája, amely az új realitásokból indul ki, tudomásul veszi az adottságokat, és ebben jelöli ki, találja meg Magyarország helyét, függetlenül a brüsszeli doktrinától. Az Európai Unió és Magyarország érdekeivel is ellentétes lenne egy gazdasági hidegháború, a szankciók és a vámok ráadásul soha nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, viszont súlyos gátját jelentik a fejlődésnek. Ezt közölte a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben az általa elnökölt kereskedelmi ügyekkel foglalkozó Európai Uniós tanácsülést követően. Szijjártó Péter szerint az uniónak az lenne az érdeke, ha a világgazdaság és a világkereskedelem tisztességesen és akadálymentesen működne. Kiemelte, hogy ehhez szabadkereskedelmi megállapodásokra van szükség, nem vámok kivetésére. Oroszország azzal fenyegetőzött, hogy fejlett fegyverekkel csapást mér az Egyesült Államok lengyelországi légitámaszpontjaira, órákkal azután, hogy a jelentések szerint interkontinentális ballisztikus rakétát indított ukrajnai célpontok ellen, írta a Daily Mail. Moszkva szerint a Balti-tenger partjaihoz közeli Redzikovóban egy új amerikai ballisztikus rakéta védelmi bázis megnyitása növeli a nukleáris veszély általános szintjét, így ez a bázis felkerült az Oroszország számára lehetséges célpontok listájára. A Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsot adott ki Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és Yoav Gallant volt védelmi miniszter ellen, írta a CNN. A hollandiai székhelyű bíróság háborús bűncselekmények miatt adta ki a parancsot. Azt írták, Netanyahu emberiség elleni büntetteket követhetett el, és erre megalapozott a gyanú. A bíróság példaként említi az éheztetést, a gyilkosságot, az üldözést, mint az izraeli elnök bűncselekményeit a gyanú szerint. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök antiszemitának nevezte a döntést, Yitzhak Herzog izraeli elnök szerint pedig a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsa sötét nap az igazságszolgáltatás és az emberiség számára. Végül az időjárásról. Jelentősebb mennyiségű csapadék hullik. A Szombathely-Debrecen vonaltól délre eső, északra hó. A Bükkben és a Mátrában 10 cm meghaladó hóréteg is kialakulhat. Majd a nap második felében kezd el északnyugat felől szakadozni, csökkenni a felhőzet. Sokfelé lesz erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 3 és mínusz 2, napközben aztán 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Gyerekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 5970 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-0196-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Indultam volna azonnal, ha nem kecsegtem haszonnal. Még két sör, így azonban lett egy kevéske spét. A jó cél az nem hiányzott, megváltottuk a világot. Nem esett célt, pont kilátott, azt hittem belefér. Eskü nem én voltam, hanem a körülmények véget lettem. Én az áldozat, de velem a rossz indulat végzett. Kimosakodni, ugye az nem vallana rám. Mondtam már, milyen csinos vagy ma, papám. Szánalmas, tudom, szánalmas, amit csinálok. De egy szánalmas hibát csak-csak kiváltok. Ezzel a szánalmas, ó, szánalmas kis dalommal. Hát szállj meg most két ölelő karoddal. Nem láttam, nem írta ki, vagy az aksi már nem bírta ki. Igen, mondtad, hogy majd hívja, mint végzel, de hát tudod, addig nem volt térerő, utána meg a fényevő.
alienneknek érkező seregen nekem futott. Eskü nem én voltam, hanem a körülmények véget vettem. Én az áldozat, velem a rossz indulat végzett. Kimosakodni, ugye az nem vallana rám, mondtam már milyen csinos vagy ma papám.
Szánalmas, tudom szánalmas, amit csinálok, de egy szánalmas hibát csak-csak kiváltott ezzel a szánalmas. Ó, szánalmas kis dalommal, hát szállj meg most két ölelő karoddal. Szánalmas, igen, szánalmas, amit csinálunk, de egy szánalmas hibát csak-csak kiváltunk ezzel a szánalmas. Ó, szánalmas kis dalunkkal, hát szálljunk meg egymást ölelő karunkkal.
Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntöm Önöket, a műsor szerkesztőjét, Molnár Andrást hallják. A mai adásban Kis József, a Holocén Természetvédelmi Egyesület ügyvezető elnöke, és Kocka Ivett, a szervezet környezetvédelmi referense lesz a vendégünk. Bemutatjuk az egyesületet, évet értékelünk, futó projektekről lesz szó, és hasznos tanácsokat is adunk, akár a kertészkedés, akár az energiahatékonyság területén. Adásunk végén pedig néhány véradási lehetőségre hívjuk fel a figyelmüket a közeljövőben. Tartsanak velünk, egy rövid zene után kezdünk. Szeretettel köszöntelek titeket itt a stúdióban.
Üdvözöljük mi is a hallgatókat.
Üdvözöljük a hallgatókat.
Holocén Természetvédelmi Egyesület mikor jött létre és milyen céllal? Kezdjük ezzel, Józsi.
A Holocén Természetvédelmi Egyesület az ország első természetvédelmi egyesülete. Mondom ezt úgy, hogy sokan ezzel nincsenek tisztába, mert nagyon sok egyesület mondja ezt magáról, természet-környezetvédelmi egyesület, de azok nem tisztán ezzel a céllal jöttek létre. Például a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, ugye hamarabb jöttek létre, de ott a madarak volt a lényeg. Itt Miskolcon a 70-es évek végén alakult egy közösség, amely a Bükki Nemzeti Park baráti kör néven működött, és ez a baráti kör alakult aztán át egyesületté, először Borsodabaui Zemplén megyei természetvédelmi egyesület, majd ez az egyesület vette fel a Holocén Természetvédelmi Egyesület nevét. Ugye a holocén az földtörténeti kor, jelenkort jelent, és ugye azért ez a név, hogy az ember a holocénban alakította nagy mértékben a természetet, és azóta jelent a természet számára úgymond egy terhet, és ezt akart ez még pluszba jelenteni.
Próbáljátok ezt a terhet csökkenteni, ez az egyik cél, de beszéljünk a többi célról is, hogyan is működik, milyen célokat fogalmaztok meg.
Próbáljuk a mindenkori pályázati lehetőségekkel és a helyi közösségekkel először is tisztázni, hogy a helyi közösségeknek, illetve a településeknek, főleg itt a megyét értjük, hogyha a legtöbb programunkról beszélünk, de meg kell említeni, hogy ha vizes vízzel kapcsolatos problémákról, vagy éghajlatváltozással kapcsolatos problémákról beszélünk, akkor Kárpát-medencei, vagy akár európai programokban is részt veszünk. Először is szeretnénk tudni, hogy a közösségeknek, a helyi közösségeknek mi a problémájuk, mit éreznek ők problémáknak, aztán próbálunk forrást keresni, és ezt egy pályázat útján, pályázattal megsegíteni. Ez van, amikor csak szakmai segítségnyújtást jelent, van, amikor ez konkrétan kapunk valamiféle támogatást, anyagi hozzájárulást ahhoz, hogy megvalósítsunk bizonyos dolgokat, vagy például vannak olyan kezdeményezések, amelyek már megvannak, jó ötletek, ha kell, akkor majd egy párat megemlítek Miskolc esetében, amit mi is fel tudunk karolni, és tudunk segíteni a saját eszközeinkkel. Főleg éghajlatvédelemmel, a természetvédelemmel is, főleg a fajok csökkenésével, a természetes élőhelyek csökkenésével foglalkoznak a programjaink a vizes programokon kívül jelenleg.
Nagyon sok programotok folyamatosan zajlik. A Mi Sokszínű Kertünk, ez az egyik. Miről is szól ez?
A Magyar Természetvédők Szövetsége idén indította el a Mi Sokszínű Kertünk című kampányt, melynek keretében hatékony környezetbarát praktikákat sajátíthatnak el országszerte az érdeklődők. Ezt a kampányt az Agrárminisztérium támogatja, mely most novemberben ér véget, viszont tervezzük, hogy jövő évben folytatjuk ezt a programot. A borsodi programokat az MTVS helyi két tagszervezete, a Holocén Természetvédelmi Egyesület és a Zöld Akció Egyesület bonyolította le. Célunk ezzel a biológiai sokféleség megőrzése a saját kiskertünkben, valamint, hogy az emberek minél több elemet valósítsanak meg az általunk bemutatott természetbarát praktikából a saját kiskertjükben, vagy az udvarukon, vagy lakóterepi környezetben, akár az erkélyükön, balkonládákban is. Ilyen praktikák például, hogy figyeljünk oda, hogy mindig legyen a kertben víz, rakjunk ki néhány vízzel teli tálat, amiből ihatnak például a madarak, vagy ne gyírjuk sűrűn a gyepet, mivel így van idejük a virágoknak kifejlődni, és akkor ez a beporzóknak jelent tápanyagot, vagy akár hagyjuk az avart a fák alatt, és akkor ez télen táplálékot jelent a fáknak. A programrainkba több megyei iskola és cég is bekapcsolódott. Ilyen például a Miskolcon a Martinkert Városi Általános Iskola, vagy a Bülgárföldi Általános Iskola, Parasznyáról is a Pityfalatyvölgyi Református Általános Iskola is bekapcsolódott, valamint Szerencs környékén Csobaj, Prügy és a Szerencsi Általános Iskolák is. Itt az útmutatásunkkal kis mintakertet hoztak létre, valamint bemutattuk a kezdeményezést a tanulóknak, tanároknak és az érdeklődőknek.
Ennek lesz folytatása, tehát jövő tavasszal is elkezdik ezt a
úgy tervezzük, illetve az MTVS is úgy tervezi, hogy jövő tavasztól elindul ez újra, ez a program.
A szólóanyagon az áll, hogy akár egy zsebkendőnyi terület is elég. Mire elég egy zsebkendőnyi terület mondjuk? Mit lehet kezdeni vele? Mit tanácsoltok?
Hát ültessünk virágokat, akár.
Tulajdonképpen azért is elég, mert gondoljunk bele, hogy régebben mi az iskolába, például emlékszem, például csiráztattunk növényeket, és ennek a fejlődése például, nagyon egyszerű búzát, kukoricát csiráztatni. Egyébként ezek még ráadásul egészségesek is, és ezt gyakorlatilag tényleg zsebkendőnyi területen meg lehet oldani ezt a dolgot. Sikerélményt okoz akár egy gyereknek, akár egy laikusnak. Majd aztán ugye ez nem öncélú, mert egyrészt ugye oxigént termel, másrészt még táplálék is, és ez tényleg elég egy balkonláda vagy egy zsebkendőnyi terület.
Itt Miskolcon mi a tapasztalatotok, vagy mennyire van adatotok erről, hogy a bérházakban, a panelekben szoktak-e ilyen kerteket létrehozni, mennyire gyakori ez?
Úgy tudom, hogy az Avason például rengeteg bérház előtti kiskertet művelnek, és nem ebben a programban, de más pályázati kereten belül szoktak ilyen versenyeket is indítani, hogy kiskert szépségverseny.
Azon kívül működnek közösségi kertek a városban. Ez több helyen, ugye szintén az Avason is működik ilyen közösségi kert, működik az Észak-Kilián, van az Észak-Kiliáni lakóközösség, a Kacsókertet műveli. Nagyon érdekes kezdeményezés a Dél-Kiliáni lakótelepen egy közösségi kert, ez a Kós Károly Technikum és Szakképzőiskolával szemben, garázssorok mellett egy nagyon jó kis közösségi kert, szintén a Dél-Kiliáni lakótelepen, a Gagarin utcán például közösségi komposztálás működik, Azon kívül ott például méhlegelőt is próbálnak a kiskerteken kívül ápolni a helyiek. Ez nagyon fontos, nagyon példamutató, az óvodások mehetnek megnézni, azok a gyerekek, akik ugye a családok, akik olyan családokban nőnek fel, akik erre a komposztra hordják a komposztot, megtanulnak egyből komposztálni, nem kell őket mindenféle kampány során felvilágosítani.
Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk ezt a beszélgetést. Kis Józseffel és Kocka Ivettel, a Holocén Természetvédelmi Egyesület munkatársaival beszélgetünk. Ha már a komposztálás szóba került a zene előtt, akkor egy olyan kérdésem lenne, hogy sok rovar és bogarak végzik a komposztálást, ugye? És ezek nem ártanak a magas ágyásnak, mondjuk? Ezek a rovarok?
Hát,
ha elszaporodnak, vagy nem szaporodnak el annyira?
Én azt gondolom, hogy akár lehet erről is szó, de nem ez az elsődleges, és nem ez az általános, de lehet róla szó. Hát ezt a komposztból például van, aki kiszokta válogatni, ugye azokat a pajorokat, ami aztán a magas ágyásnál gondot okozhat, de alapvetően én azt gondolom, hogy a magas ágyás és a komposztálás azért nem föltétlenül egymás mellett kell, hogy történjen, de sokkal több a haszna, hogyha az egész folyamatot nézzük, mint úgymond az esetleges kára.
Milyen visszajelzéseket kaptatok az iskoláktól? Milyen tapasztalatokról számoltak be?
Nagy kedvel kezdenek el a gyerekek ilyet csinálni, ilyen feladatokat csinálni, ilyen sikerélményt okoz nekik. Tehát több helyen volt olyan, hogy elkezdték például a kiskertet úgy, hogy előtte nem volt ott semmi, és amikor elindul egy folyamat egy palántázással, vagy egyszerűen a magok elültetésével, és folyamatosan ápolják, és ennek van látható eredménye gyógynövényekbe, kis palántákba, akkor úgy látjuk, hogy igenis, hogy jól érzik magukat, és ők maguk is akarják csinálni. Meg kell mondjam, még van olyan óvoda is, ahol csinálják. Ez nem egy nagy munkaigényes feladat, ám nagyon látványos, és egyébként le is tudja, főleg a kisebb korosztályt, ez nagyon le tudja foglalni, nagyon készségesek, hiszen tudjuk, hogy bennük megvan mindig az akarat, nem biztos, hogy ki tudják vitelezni, ugye, mert nincs meg a tudásuk, vagy a idézőjelbe téve hamarabb elfáradnak, ugye egy kicsit noszogatni kell őket, de amikor van sikerélmény, akkor nagyon tud. És itt ráadásul arról is szó van, hogy még nyereményjáték is folyik, ugye, akik regisztrálnak ebbe az egészbe, hogy, és küldenek be képeket az ő kezdeményezéseikről, azok egy ilyen nyereményjátékba vettek részt, de majd így tervezzük a következő időszakban is, és nyernek energiahatékonysági eszközöket, kertben használatos eszközöket, vagy azt hiszem az iskolák részére még talán osztálykirándulás is kisorsolásra kerül.
Ez a kiadvány, ez fent van az interneten, gondolom bárki hozzáfér. Igen. Mondjuk el, hogy hol?
Az MTVS honlapján találhatjuk meg a Mi sokszínű kertünk címszó alatt. Az összes kiadvány, az iskolai és az intézményi ötletek is fent vannak.
Milyen egyéb programokkal foglalkoztak? Említsünk meg még néhányat.
Az egyik fontos programunk a Földnapja megszervezése Erdélyben, Kalotaszent Király Zentelkén. 2025-ben 24. alkalommal fogjuk már ezt a rendezvényt megszervezni. Minden évben hagyományokhoz hűen meghirdetünk előzetesen egy természetvédelmi vetélkedőt. Ez pont most van folyamatban. Erdélyi és magyarországi általános iskolások számára. Itt két korcsoportban nevezhetnek a diákok, háromfős csapatokban, 5., 6. és 7., 8. osztályos tanulók jelentkezhetnek. A kisebbek egy kétfordulós, most már online vetélkedőn vesznek részt, melynek a neve a Magyarús Pele nyomában lesz. A nagyobbak pedig bekapcsolódnak az Alapértékek Nonprofit Kft. Által szervezett zöldokos kupába, valamint mi kiírtunk nekik egy dolgozatot, az Én Édes Öko Otthonom címmel, ahol megtervezhetik a saját jövőbeli energiatakarékos környezetbarát otthonukat. És ezek után előreláthatóan áprilisban megszervezzük Erdélyben a Földnapját, ahová a résztvevő csapatok is meghívást kapnak. Itt környezet és természetvédelmi előadásokkal, kiállításokkal és foglalkozásokkal készülünk nekik. Majd a verseny eredmény hirdetése is megtörténik, ahol a legjobbak jutalma az egy nyári ingyenes ökotábor lesz, szintén Erdélyben megrendezve.
Hány fős táp dolgozik ezen? Nagyon sok munkátok lehet ilyen sok-sok programmal.
Hát az egyesületnek körülbelül 130 tagja van, ugye ez mindig változik, a tagok nem tudnak mindig aktívan közreműködni a projektekbe, illetve az egyesület életében nem tudnak napi szinten bekapcsolódni, de nagyon sokan időről időre bekapcsolódnak például egy ilyen hagyományos rendezvénybe. Hiszen gondoljunk bele, 25 éve folyik ez a rendezvény, egy évet sem hagytunk ki, ezt hangsúlyoznám, mert még a Covid alatt is voltak feladatok, jelenlét nem volt személyes jelenlét, de feladatokat kaptak a diákok, és azt kell mondani, hogy ott Kalotaszent Király Zentelkén is, ez az Ady Endre iskola, diákjai, majd aztán később, most már nem is diákok, hanem a Szilvánusz Ökológiai Egyesület, ami szintén ott működik, Kalotaszent Királyt, önkéntesei segítenek ebbe, illetve a tanárok, a falu vezetése is, és ugyanígy a mi részünkről is van egy szakmai stáb, ugye a Holocén Természetvéd Egyesületnél nagyon sokan dolgoztak az idők folyamán, akik aztán keresték az útjukat, nemzeti parkoknál dolgoznak, kormányhivatalba dolgoznak, tanárként, főállású tanárként dolgoznak, ők általában részt szoktak ebbe venni, illetve az a stáb, aki éppen mondjuk foglalkozik az önkéntesekkel, vagy például a Miskolci Egyetemnek gyakorlati helyszínt is adunk diákok számára, egyetemisták számára, ők is részt szoktak ebbe venni.
Zene után folytatjuk ezt a beszélgetést.
Thank you.
Kocka Ivettel és Kis Józseffel, a Holocén Természetvédelmi Egyesület munkatársaival beszélgetek. Egy tanösvénnyel is elég komolyan foglalkoztok. Beszéljünk most erről.
Igen, az Egyesület két tanösvénynek tulajdonképpen a kezelője, fenntartója, létrehozója. Az egyik a Zempléni hegységben, régebbi nevén Eper és Tokaj hegység, a Zempléni hegységben a Kormos Bába tanösvény. Ennek az útvonala nagy vonalakban ugye puszta falu, tehát ez Füzér mellett, hogyha Füzéri vár, az már nagyon sok embernek megvan, ugye szépen felújítva, nagyon sokan voltak már ott, tudják, hogy micsoda a természeti környezetben van, tehát nem csak a vár, hanem a környék is gyönyörű és mindenféle érdekességekkel teli. És annak a szomszédságából indul, tehát a vár szomszédságából indul puszta faluról, és gyakorlatilag kétféle útvonalon lehet rajta menni, az egyik az Füzérkajata felé egy kör, a másik meg egészen Füzérradványig, tehát gyakorlatilag ahol azt a bizonyos kastélyt, a Füzérradványi kastélyt is meg tudják nézni a kedves turisták, akik ide jönnek, látogatnak. Na most ezzel, mi lenne ezzel a feladatunk? Hát ugye egy tanösvénnyel ezt a hallgatók is érzékelik, hogy hát egy tanösvényt is rendbe kell tartani például. Egy tanösvényen is történhetnek olyan dolgok, ami mondjuk gátolja az ott áthaladást. Mire gondolok? Hát ezekben az időjárási körülményekben, amik mostanában előfordulnak, mondjuk fadöntések, de nem csak egy fa, hanem erdő részek esetleg pusztulhatnak el, és mondjuk borulnak a tanösvényre. Vagy vízmosások keletkeznek, elmossák az utat, egyszerűen olyan bozótos lesz, hogy nem lehet rajta járni, vagy esetleg tulajdonviszonyváltozás van, és magántulajdonba kerül egy terület, és a magántulajdon ugye mondjuk egy kerítéssel, vagy egy villanypásztorral el van zárva, és akkor ott áll a turista, és nem tud tovább menni zsákutcába. Jön, tehát gyakorlatilag ezt a menetvonalat vizsgáljuk most felül, az ottani erdészek és az Aggteleki Nemzeti Park segítségével, hiszen az ő területükön megy ez az ösvény jó részt.
Gondolom táblák is vannak, akár sérülések is lehetnek a táblákon, ezeket is kijavítjátok?
Vannak táblák, ez a része a programnak most nem a táblák felújításáról szól, mert manapság egy indító tábla jól jön, ezt szeretnénk, hogy az indított puszta falon egy indító tábla meglegyen, de aztán nem igazán a tábla kihelyezés, hanem szeretnénk egy oktató füzetet, mert egy kirándulás vezető füzete is van ennek a bizonyos tanösvénynek, és ezt szeretnénk mindenki számára elérhető helyeken feltölteni, mondjuk szállásadóknál, nemzeti parknál, a mi honlapunkon, és mindenki viheti magával, és ez alapján be tudja azonosítani a látnivalókat, hiszen a füzetben térkép is van, illetve leírás a látnivalókról, és így nincs kitéve hát az időjárás viszontagságainak az a sok tábla, ami egyébként egyrészt kint van, éppen a múlt héten is jártam arra, egy része kint van, de hát ezek állandó karbantartást igényelnek, szeretnénk, ha lennének még táblák, de jelen pillanatban a füzet aktualizálása és a menetvonal aktualizálása a legfontosabb.
Az energiahatékonyság és a klímaváltozás is egy fontos téma nálatok, mesélj erről a projektről.
Igen, hiszen tulajdonképpen összefügg azért a kettő, mert ha kevesebbet fogyasztunk, kevesebb energiát fogyasztunk, akkor kevesebb üvegházhatású gázt bocsájtunk ugye a környezetünkbe, ami egyértelmű, hogy a klímaváltozást lassítja, esetlegesen megállíthatja, bár itt egy kicsit szkeptikus vagyok, most maradjunk abban, hogy próbáljuk meg lassítani, és itt Miskolcon, ahol most is ülünk és beszélgetünk, a város egy nagyon nagy fába vágta a fejszéjét, ugye klíma semleges város szeretne lenni, és egyike a 100 klímasemleges város egyikének az Európai Unióban. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag 2030-ra szeretne klímasemleges lenni, ez azt jelenti, hogy annyi oxigént termelni, amennyi üvegházhatású gázt kibocsát, legalábbis annak a 80%-át szeretné megspórolni annak, amit most ugye kibocsát, és ezzel kapcsolatosan nagyon sok projektje van, programja van, és ehhez kapcsolódik egy olyan LIFE projekt, amit a Magyar Természetvédők Szövetsége koordinál Magyarországon, ez egy nemzetközi projekt, ami azt jelenti, hogy körülbelül 10 országban, Európai Uniós országban vizsgálják a lakosságnak a energia termelését, fogyasztását és szokásait, és ezen belül próbálnak mindenféle tanácsokat adni, hogy hogyan csökkentsék, mert ugye az energiafogyasztásukat a lakosság hogyan csökkentse, illetve ez még főleg a jövő feladata, hogy energiaközösségek kialakítását próbálják segíteni, hiszen ennek az lenne a lényege, hogy helyben megtermelt energiát helyben fogyasszanak emberek, cégek, esetleg szociális intézmények, és akkor ugye a rendszerhasználat ki van kerülve, ki vannak ezek a nagy szolgáltatók kerülve, akik nem mindig örülnek ennek, azt azért hangsúlyoznám. A másik, hogy tudatosságra is nevel minket, hiszen ha mi termelünk, mi fogyasztjunk, látjuk azt, hogy mi mennyibe kerül, látjuk azt, hogy mennyit tudnánk spórolni, látjuk azt, hogy mi mindenre használhatjuk fel az energiát okosabban. Most itt gondolok arra, hogy amikor plusz energiánk van mondjuk egy közösségbe, akkor biztos, hogy nem éjszaka fogok mosni, mert nappal termel a nap erőművem, akkor nappal fogok mosni. Vagy a villamosautómat nappal fogom feltölteni, vagy a közösségben élők nappal fogják feltölteni, vagy bekapcsolódik egy szociális intézmény, Miskolc esetében ezt vizsgáljuk például a Meszegyinek az egyik idősek otthonában mosoda is működik. És ez a mosoda nagyon sok áramot fogyaszt. Hogyha ő ennek a közösségnek tagja tud lenni, hát ő mindig elfogyasztja az áramot, egész egyszerűen akkor kell mosni, amikor termelődik, és ki van kerülve még a tárolási probléma is, ami egyébként igen jelentős probléma, de ezt is meg lehet oldani.
Pénztárcabarát megoldás is, gondolom ez. Hogy működik ez? Próbálják összekapcsolni a napelemeket?
Ez bonyolult dolog, sajnos mindig a jogi dolgoknak is meg kell felelni. Van egy egyszerűbb része, amikor azt mondjuk, hogy csak idézőjelbe téve, csak közösségi energiáról beszélünk. Ez annyit akar, hogy bárki otthon mondjuk termel áramot, az fel tudja használni, vagy az ő portáján fel tudja használni, vagy az ő parkjában, most ilyen szempontból az is egy közösségi energia használat, hogyha egy padon van mobiltelefon töltő, és az ott képződik az áram, tehát van egy napelem például. Vagy amit mi tervezünk, hogy egy villamos megállóba szeretnénk engedélyeztetni. A villamos megállókon, Miskolcon mindenki tudja, hogy a villamos megállók ugye nagyon masszív vak, tehát arra lehet napelemet tenni. Ezt járjuk ki, hogy mi lesz ennek a útja, módja. És például azt az energiát gondoljunk el, hogy például hűtésre lehetne használni szigetüzemmódba. Tehát nem is kellene összekötni a hálózattal, hanem pont akkor termelne, amikor iszonyú meleg van, és mondjuk akkor hűtene. Például villamos megállókat, hiszen a mostani időben gondoljunk bele, hogy ha 38 fokok vannak napközben, akkor egy megállóban 50 fokok vannak, és igenis, hogy lenne ennek létjogosultsága. A szociális értelembe véve is, meg egy olyan új kezdeményezés lenne, amit aztán országszerte lehetne használni. Szóval ilyen dolgokkal foglalkozunk.
beszélgetésünk elején említetted, hogy van úgy, hogy odaálltok egy-egy ügy mellé, egy-egy jó ügy mellé. Említsünk meg még néhányat.
Például itt a kertekről beszélt az Ivett a beszélgetésünk elején. Itt az egyik ilyen közösségi kert létrejötte, az pontosan ezt bizonyítja, hogy így van egy helyi közösség, ami szeretne valamit, elkezd tudakozódni, hogy hogyan lehet. Mi próbálunk a jó példákat keresni mondjuk már az országból, hogy hogyan is csinálták, milyen jogszabályok alapján lehet ezt az ötletet megvalósítani, és hogyha ez megvalósítható, akkor ugye az a helyi közösség, nagyon fontos, hogy helybe kezdődjön az ötlet, nem erőszakkal kellene egy lenyomni a torkán a helyi embereknek egy-egy kezdeményezést, hanem legfeljebb ugye segíteni a megvalósítást, mi ezt a fajta dolgot szeretjük, és akkor keresni ehhez partnert. Ha éppen a városháza a partner, hiszen tőle kell mondjuk engedély, területhasználati engedély, vagy egyszerűen a módját leírni, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni, akkor ebbe próbálunk segíteni, illetve a forrásteremtés. Mert azért azt ne felejtsük el, hogy főleg amikor az elején teremtünk valamit, kialakítunk valamit, akkor ahhoz csak kell financiális feltételek is kellenek hozzá, és mi szeretünk inkább nem a módosabb városrészekkel, emberekkel foglalkozni, hiszen ott van más segítség is.
Tanácsot is adtok, ha valaki betér hozzátok, akár energiahatékonyság területén, ugye?
Igen, szeretnénk a későbbi is folytatni ezeket a jellegű tevékenységeket. Most még van egy olyan projektünk, amit a Miskolc környéki Líder térségbe valósul meg. Ott egy olyan kiadvány készül, ahol tulajdonképpen egy ilyen felújítási energia, hatékonysági felújítási tanácsadó füzet jön létre, és ezzel kapcsolatosan van egy előadásunk is, amit rendezvényeken fogunk bemutatni. Itt arról szól tulajdonképpen az egész, hogy vannak ilyen otthonfelújítási programok, jelenleg is ki van írva egy otthonfelújítási program, kádárkockákra gyakorlatilag leegyszerűsítve 6 millió forintról van szó, a 3 millió forint az vissza nem térítendő támogatás lehet, 3 millió forint meg kedvezményes hitel. Például ezeknek a próbáljuk egyáltalán abban segíteni az emberek, hogy kinek jó ez a pályázat, mert nagyon sok ember ezt nem tudja igénybe venni, nem mennék bele, hogy miért. Főleg ezeknek az embereknek, akik nem tudnak pályázati segítséget igénybe venni, azoknak lehet praktikus tanácsokat adni, tudnélik sokkal kisebb pénzből saját maguk is meg tudnak valósítani kisebb energiahatékonysági beruházást, és a szokásaikkal is tudnak változtatni a fogyasztásukon. Nagyon sokat lehet spórolni, bizonyos rossz szokások 10-15%-os energiatakarékosságot jelentenek egy háztartásban, hogyha ezeket kiiktatjuk.
Akkor említsünk is meg néhányot, gondolom hallgatóink is kíváncsiak.
Hát most az energia hatékonyságban benne van, ugye az energiafogyasztásban, most a melegvíztől kezdve, a világítástól át, a fűtésig, a sütés-főzésig, tehát ezt így a mosásig, tisztálkodásig. Ha ezt végig gondoljuk, hogy mi hogyan szoktunk tisztálkodni, hogy valóban meddig folyatjuk a vizet mondjuk a zuhanyzóba reggel, kezdjük itt, vagy borotválkozás közben a csapot folyamatosan folyatjuk-e, és van-e rajta perlátor, tehát van-e olyan kis eszköz, aminél sokkal kisebb nyomáson is az a benyomásunk, hogy elég a víz mennyisége. Hogy megfelelő melegítő, tehát megfelelő hőmérsékletre van állítva a kazánunk például. Vagy a szellőzést, amit ajánlok, és főleg jön a téli időszak, és ezt tudjuk, hogy kell is, hiszen jönnek a baktériumok, a vírusok, ki kell szellőztetni, de hogyan tesszük ezt, milyen módon, milyen világítóeszközöket használunk a lakásba. Bár a világítás az energiafogyasztásnak egy nagyon kis részét teszi ki egy modern lakásba, 5-8%, de ennek az 5-8%-nak meg tudjuk a 70%-át spórolni, hogyha olyan eszközöket veszünk, amelyek már kisfogyasztásúak. Nagyon fontos még, hogy főleg ha termelünk áramot, és már nem éves elszámolásúak vagyunk, hogy akkor végezzük a nagy energia igényű munkákat, amikor van termelésünk. És ez nem mindig jön így, mert vannak rossz beidegződések. De ha ezt végig gondolja az ember, vagy például nincs pénze egy teljes felújításra valakinek, akkor azt tudnia kell, hogy, hogy mire takarít meg a legtöbbet. Itt a födémről van szó, egyértelmű, hogy ugye felfelé megy a meleg, és a födémnek a szigetelése, és a nyílászárók szigetelése, nem is a fal az elsődleges. Tehát ezekre gondolok, akkor itt azért tudunk segíteni.
A szellőztetésre térjünk már ki, hogy mi a helyes, okos módszer.
Egyrésztről az is egy általános dolog a jellemző ránk magyarokra, hogy érdekes módon nagyon szeretjük a meleget, nagyon sokan, én pont kivétel vagyok, könnyen beszélek, de a család másik fele nagyon szereti. És az egyik az, hogy gyakran túlmelegítjük a lakást, illetve a házat. Itt most nyilván zárójelben mondom, hogy nem arról van szó, hogyha idős, beteg embereket vagy kisgyereket nevelő családokról beszélünk, hiszen ott ma más a hőigénye egy gyermeknek, egy beteg embernek, egy idős embernek, aki nem mozog. De azt látjuk néha, hogy bemegyünk egy lakásba, és 24-25 fokos hőmérséklet van, és gyakorlatilag melegük vannak az embereknek, és időnként azért szellőztetnek, hogy kihűtsék a lakást. Tehát ez így nem jó. Szabályozhatóvá kell tenni, egy-kettő. Nem szabad sokáig szellőztetni. Rövid ideig inkább és többször, ha hosszú ideig szellőztetünk, akkor kihűlnek a falak esetleg. Sokkal több energia kell arra, hogy ugye a falakat visszafűtsük, ha rövid ideig, akkor ez nem történik meg, csak a levegő, a belső levegő cserélődik. Aztán ugye itt vannak olyan ablakok, amiket lehet, tehát nem föltétlenül a legnagyobb ablakot kell kinyitni, hanem kisebbeket, több helyen, rövidebb időre. Itt most nagy hirtelen csak ilyenekről van szó.
Köszönjük a jó ötleteket így hallgatóink nevében is. Közeledünk az év végéhez, hogyan értékelitek ezt az évet, a 2024-es évet?
Nehéz helyzetben vagyok, ma voltak sikerélményeink, de azért még nem az igazi. Nagyon szeretnénk most befejezni ezeket az előbb említett kezdeményezéseket, programokat, hiszen több ezek közül most időlegesen decemberben ugye kifut. Szeretnénk ezeket folytatni, és hát nagyon fontos megemlíteni, hogy azért nagyon szükségünk lenne azokra a pályázati lehetőségekre, amelyek most jelen pillanatban még nem állnak rendelkezésre, és talán akkor lesz teljesen kerek, és akkor lesz vidám a következő évünk.
Ezentúl mit vártok a jövő évtől?
Főleg a Kárpát-medencébe szeretném, hogyha az éghajlatváltozással kapcsolatos, szenzációs, idézőjelbe téve események nem nagyon fordulnának elő, hiszen most éppen Spanyolországon a világ szeme, de mondhatnánk nagyon sok helyet a világban, és szeretném azt tapasztalni, hogy mint például a mai nap, hogy egy ilyen bús, borongós, ám mégis vidám nap legyen, minél több, amikor az évszaknak megfelelő az időjárás.
Mondjuk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet hallgatóink a munkátokról, vagy akár ilyen hasznos tanácsokat hol kérhetnek, kaphatnak?
A Facebook oldalunkon elérhetőek vagyunk, Holocén Természetvédelmi Egyesület néven, valamint honlapunk is van holocén.hu címen, illetve szerdánként délelőtt bent vagyunk az irodában, és itt akár tanácsadást is folytatunk, hogyha betéved az érdeklődő.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
Mi is köszönjük a meghívást.
Köszönjük szépen.
Még van perc a műsoridőnkből, ezt kihasználom arra, hogy néhány véradási lehetőségről számoljak be önöknek. November 25-én 8 és 15 óra között a Miskolci Területi Vérellátó Intézetben lehet vért adni a Szentpéteri kapu 72-76 szám alatt a főépület második emeletén. Ugyanezen a napon 9 és 15 óra között a Kazincbarcikai Mezei István Művészeti Központban is adhatnak vért a Rákóczi tér 9 szám alatt. Másnap a Miskolci Területi Vérellátó Intézetben ugyancsak 8 és 15 óra között várják a véradókat. November 26-án 9 és 17 óra között Sárospatakon a Művelődés Háza és Könyvtárban várják a donorokat az 5-ös út 6 szám alatt. November 26-án 15 és 17.30 között Erned Németiben a volt orvosi lakás ad otthont a véradásnak a Kossuth Lajos út 29 szám alatt. November 27-én 8 és 17.30 között a Miskolci Területi Vérellátóban várják a jószándékú embereket. Ugyanezen a napon 9 és 17 óra között Sárospatakon a Művelődés Házában és Könyvtárban. Nézzünk Heves megyei véradási eseményeket. November 25-én 9 és 14 óra között az EGRI törvényszék várja a véradókat a Barkóczi út 1 szám alatt. November 27-én 14 és 17 óra között Gyöngyös Tarjánban a Művelődési Házban adhatnak vért a Jókai Mortér 5 szám alatt. November 29-én 13 és 17 óra között 60-ban a Medical Center 60-ban, ugyanezen a napon 14 és 19 óra között a Városi Televízióban várják a véradókat. Jász-Nagykun-Szolnok megyében adhatnak vért például november 25-én 13 és 17.30 között Szolnokon, az Abba Novák Agórán, a Hildi János téren. A Szolnoki Területi Vérellátó Intézet november 26-án 8 és 15 óra között várja a véradókat a Tószegi út 21 szám alatt. November 27-én 10 és 17 óra között lesz lehetőség véradásra ugyanitt. És végül még egy Jász-Jákó halmai esemény a Bajcsi-Zsilinszky út 9 szám alatt november 28-án 13.30 és 16.30 között várják a véradókat a Jász-Jákó halma gazda körépületében. További helyszíneket és időpontokat találhatnak a vöröskereszt.hu oldalon. Hallgatóink, ezzel műsoridőnk végéhez értünk, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben Kis Józseffel, a Holocén Természetvédelmi Egyesület ügyvezető elnökével és Kocka Ivettel, a szervezet környezetvédelmi referensével beszélgettünk, majd néhány véradási lehetőségről számoltunk be önöknek. Én munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és technikus kollégám Karkus István nevében is búcsúzom önöktől, a szerkesztőt Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! We have 15 million piano players in China. 15 million new friends on the world. 100 million hands makes the music finer. And I'm so happy I can find the words. I have a dream and think about we can play together.
15 million friends play with me. So many fingers play the flute and play the major. And I'm so happy I can find your key. This is not the ping pong from Beijing down to Hong Kong. We just play the music from the world. Let's get fun and take it. Let's them music make it. We can fly together like a bird. Shape.